Folytatjuk tehát a forint árfolyamával, illetve azzal a hullámvasúttal, ami kialakult a forint árfolyamában, és a mi érteket firtatjuk, mégpedig azt, hogy mi az, ami miatt a forint ilyen hektikusan reagál a legutóbbi időszakban, és hogy mi mozgathatja az árfolyamot. Szóval azt mondtad éppen a zene előtt, hogy nem feltétlenül, illetve hogy egészen pontosan nem feltétlenül, hanem hogy nem azok a piaci reakciók a politikai cselekvésekre az, ami látszik a forint árfolyamában.
Igen, tehát ott tartottunk a cliffhanger előtt, hogy ugye a hosszú távú trendet kéne valahogy magyarázni, tehát a gyengülés lineáris hosszú távú trendjét, amire ugye azt szokták mondani főáramú közgazdászok, ellenzékhez közel álló közgazdászok, hogy a politika, de én erre azt mondom, hogy ha a politikai bizonytalanság, a transzparencia hiánya lenne az ok, akkor ugye egyrészt a külföldi működőtőke sem tódulna Magyarországra, és ezért szerintem elmondható, hogy írtózatos mennyiség jött. A második, hogy hát akár forintban, akár mondjuk euróban, dollárban rendszeresen eladták az állampapírokat, és befektetésre ajánlott kategóriában volt Magyarország végig a különböző hitelminősítőknél. Tehát, hogy azok az objektív mérőszámok, amelyekkel mérni szoktuk egy ország, a befektetőknek egyáltalán nem rossz, hogy ilyen írtózatos politikai stabilitás van Magyarországon. Tehát egy hegemon politikai szereplő az olyan biztonságos környezetet nyújt, ráadásul ugye külön megállapodásokat köt a befektetőkkel, írtózatos állami támogatásokat, alacsony adókörnyezet. Tehát valójában a külföldi multik számára az egy rettentő jó környezet, szóval szerintem ez nem magyarázza meg önmagában, hogy miért gyengült folyamatosan a forint, de tegyük szerintem ezt félre, mert igazából ez egy hosszabb vita lenne, és hogyha valaki hallgatja ezt a műsort, és esetleg van valami kreatív ötlete, hogy miért, akkor az nagyon szívesen vesszük, de én egyelőre én ezt nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért van. A másik, ami szerintem sokkal izgalmasabb manapság, hogy a volatilitása, tehát ez a hullámvasút dolog, ez mérjön be az orosz invázió után, és ott már szerintem van a politikának szerepe, de nem direktben, tehát nem az van, hogy magát a politikát bünteti mondjuk úgy a nemzetközi befektetői közösség, ahogy ezt ugye elképzelik az Orbán gyűlölők, hanem igazából az történik, hogy hát szerintem rossz döntéseket hoz reakcióként a magyar kormányzat és a jegybank ezekre a politikai kihívásokra. Tehát szerintem az történt, hogy Orbán Viktor azt gondolta, hogy ez egy átmeneti válság lesz, Oroszország valószínűleg ő is azt gondolta, mint amit mindannyian gondoltuk, hogy úgyse fognak bemenni Ukrajnába, csak fenyegetnek. Aztán amikor tényleg láttuk, hogy bemennek, akkor meg azt gondolta, hogy hát hamar győznek, hiszen mégiscsak a világ egyik legnagyobb hadserege. Na ezekből egyik sem lett, és még ma is azt gondolja láthatólag a beszédeiből, hogy ez egy átmeneti válság lesz. És szerintem itt két nagyon jó, árfolyamot nyilván mindig 1000 millió dolog mozgat, tehát ezt mindig tegyük hozzá, hogy ezek mindig leegyszerűsítések, amikor egy árfolyam mozgását egyszerű okokra akarjuk visszavezetni, hiszen 1 millió befektető, 1 millió fajta okokból ad-vesz, de szerintem van két fő ok, az egyik az az energiaárnak a megugrása, tehát az kétségtelen egy óriási tényező volt, hogy a magyar energia importnak az ára a GDP-n belül, az fölment ugye GDP 3%-áról hirtelen 12-re ugrott, amikor ugye a gáznak a hosszú távú ára az ugye fölment, hát volt egy ilyen 20 és 50 közötti hosszú távú ár az euróban, az fölment olyan 3-40 valamennyire az európai tőzsdéken, nagyon hirtelen. Ez megdobta a magyar energiaárimportot, és nem csak a gáz, hanem az olaj is, meg az áram is, tehát, de a gáz volt a legnagyobb tétel, tehát ez biztos. És a másik, ami erre reakció a magyar jegybank részéről leginkább, hogy mekkora devizatartaléka van az országnak, mert ugye normál esetben a devizatartalékot azt csak arra használjuk, hogy a mindenkor lejáró államadóság törlesztő részleteit fizetjük belőle, de egy ilyen esetben, amikor ilyen hatalmasat ugrik az energiaimport, akkor először implicite, majd explicite odaáll az ország valutatartaléka az energiaimportőr mögé, hogy ne menjen csődbe az energiaimportőr. És hát ugye ezt láttuk Magyarországon is.
De közben értem, tényleg megugrott, és amikor nézegettem a grafikonokat, amiket kiposztoltál a Facebook oldaladra, akkor elég meggyőző érv volt a gázár és az energiaárnak az emelkedése és a forint árfolyamának a gyengülése közti együttállás, de közben szépen lassan visszament a gázár. Tehát most egy egészen jó helyzetben van.
Abszolút, és szerintem ugyanakkor ezzel egy időben egyébként a forint árfolyam is korrigált. Tehát, hogyha megnézzük időben a dolgot, ugye mikor történik micsoda, ugye 2022 elején van az orosz invázió, már előtte elkezd fölfelé menni a gázár, hiszen az oroszok szűkítik a kínálatot, és igazából valamikor 22 közepén van a csúcsán a gázár, amikor a legnagyobb pánik van Európában azzal kapcsolatban, hogy föl tudjuk-e tölteni a gáztárolókat, mi lesz orosz gáz nélkül, és akkor van igazából a forint is a legrosszabb állapotban. Majd utána ugye elkezd két dolog látszódik, tehát ugye az, amit nem fejeztem be, az egyik az az, hogy a magyar állam, a magyar deviza állomány az ezen a ponton egyébként, amiről most beszélünk, voltak ilyen nemzetközi összehasonlítások, hogy hány hónapnyi energiaimportot és lejáró állampapírt tudnak fedezni belőle a különböző országok, és olyan alacsony volt a devizatartalék, hogy ez a magyar esetben 3-4 hónap volt. A lengyeleknél ez több mint 7 hónap, a cseheknél pedig 13 hónapot számoltak nagyjából. Tehát ezen a ponton, amikor nagyon-nagyon magas az energiaára, akkor tényleg nagyon szorult helyzetben volt Magyarország. Hát az nem volt, amit Bokros Lajos bedobott, hogy itt államcsőd van, meg államcsőd közeli helyzet, szerintem az riogatás volt, de a fizetés képtelenség veszélye az konkrétan felmerült ezen a ponton, és akkor ugye két dolog történik, az egyik az, hogy lejön a gázára, hogy te magad mondtad az előbb, hogy szépen lassan kiderül, hogy bizony tudunk élni orosz gáz nélkül, és ez ugye nem Orbán Viktor, hanem az Európai Unió, tehát amiről azt mondta a magyar kormányzat, hogy sose fogják tudni megcsinálni, azt megcsinálják, tehát képesek gáztárolókat úgy föltölteni, hogy abban mondjuk most még volt orosz gáz, de hogy igazából jövőre már, idén már nem lesz, tehát 23-ban már nem lesz, és az is kiderül egyébként szépen lassan, hogy mondjuk nagyon enyhe a tél, tehát nem is fogyasztunk sokat belőle, hogy kb. 20%-át fogyasztottuk le a betárolt gáznak, ami egyébként egy hideg tél esetén simán lehetett volna duplája is, vagy triplája, és nincs nagy baj, tehát alapvetően egyéb forrásokból, a norvégoktól, Tunéziából, leginkább cseppfolyós gázból, Észak-Amerikából képesek voltunk ezt bepótolni, és képesek is leszünk, tehát hogy 2023-ban sem jelent ez problémán. Németek a katariakkal is hosszú távú megállapodást kötöttek, tehát szépen lassan az látszik, hogy lejön a gázára, és ezzel párhuzamosan, ja, és még egy dolog történik, Magyarország fölvesz egy óriási hitelt. Tehát 2023. januárjában felvettünk egy hatalmas amerikai dollárban denominált hitelt, aminek egyébként nagyon magas a kamata, tehát ugye ez ilyen 6,5-7%-os kamatfutamidőtől függően különböző részei vannak, amiből egy kis részét visszafizetjük az államadósságunknak, de önmagában a deviza állományunkat növeli. Na most nézzük meg, hogy a forintnak hogyan reagál az árfolyama. Ugye hiába emelgeti a jegybank a kamatot, és ez szerintem írtó fontos, ugye Matolcsinak az volt a reputációja, hogy ugye levitte a kamatokat gyakorlatilag nullára, és ott ugye kénytelen lesz emelgetni. És először kicsiket emelgetnek 2021 végén, 3-4 napon belül elolvad, majd utána elkezdenek nagyobbakat emelgetni, és 200-300 bázispontokat, és az meg napon belül olvad el.
Igen, és egyáltalán nincsen hatása. A nagyon sok kritikus akkor elkezdte mondani, hogy hát ez így nem fog működni. Tehát csak kamatemeléssel ezt a forintválságot, vagy forint gyengülést, ezt nem lehet megoldani.
El lehet mondani, hogy nem volt hatása. Tehát szerintem ez nagyon fontos tanulság, hogy nulla közeléből fölmentünk 12-re. Ugye 12-13-nál volt valahol ez az ominózus mondása Matolcsinak, hogy abba kell hagyni a kamatemelési ciklust. Ezért ez egy óriási emelés, nagyon hamar. És azt láttuk, hogy azt mondta a jegybank, hogy két céljuk van ezzel, Az egyik az infláció letörése, a másik az euróforint árfolyam visszafordítása. Egyik sem történt, miközben nagyon-nagyon gyorsuló ütemben nagyon-nagyon magas szintre emelték a kamatokat. Tehát irtozatosan tanulságos a főáramú közgazdaságtan szempontjából, hogy ezek a dolgok nem működtek.
Innen folytatjuk, tartunk egy kis szünetet, és akkor utána megnézzük, hogy milyen okokra vezethető még vissza, illetve hogy mi történhet egyáltalán a forint árfolyammal, hogyha fennállnak ugyanezek az okok, és lehet-e valamiféle hát megnyugtatást mondani azoknak, akik az eurónak vagy a dollárnak kitettek befektetéseikben vagy vállalkozásukban.